Ez az ígéretés elhangzott 1990. június 3-án. A téma János 14, János 4, 14-től 15-ig. A víz, amelyet én adok neki, egy vízforrássá lesz benne, amely az örök életre bugyog. Uram, adj nekem ebből a vízből. Isten megbízásából ígét hirdet, Frank testvér. Szívből hálásak vagyunk az Úrnak a Szent Szellem vezetéséért és irányításáért. Amint tudjátok, a Biblia idézetek minden nyelvi Bibliában megtalálhatóak, mégis csak azok találják meg és értik meg őket, akikhez Isten szól, akiknek szánja őket, hogy lássák, hallják és tudják, hogy bibliai hitük legyen és beilleszkedjenek. Már itt is elmondtam, valószínűleg Zürichben is az utolsó fordulón, amikor Heilbronnban, Nürnbergben, Salzburgban, azután Zürichben voltunk, volt egy különösen hosszú összejövetelünk, amely azonban nagyon rövidnek tűnt számunkra, és nem tudom, kinek volt igaza. Az egyik azt mondta, hogy 64 bibliai idézetet olvastam fel, a másik pedig azt mondja, hogy 74 bibliai idézetet olvastam fel. Én magam nem tudom pontosan hány volt. Minden esetre volt egy bibliaóránk, és Isten megáldott minket. Ha tudjuk, hogy a Szentírás szerint hiszünk, és azt mondjuk vagy adjuk tovább, amit Isten is mondott, a Szellem által kinyilatkoztatott ígét, az mindannyiunknak elég. És szívből megvallhatjuk, ez nem halott betű, hanem élő ége, kimondott, kinyilatkoztatott ége, ahogy a mi Urunk mondta, azok a szavak, amelyeket én mondok nektek, szellem és élet. És ezek a szavak Isten szellem által isteni életet eredményeznek mindannyiunkban. Még azok a bibliai idézetek is, amelyek az Úr különböző eljöveteléről szólnak, az akkor érvényes eljövetelnek megfelelően kell besorolni. És én azt gondolom, hogy ez valóban egy leírhatatlan kegyelem, amellyel Isten megajándékozott bennünket, hogy ugyanazt a Bibliát olvassuk, és mégis isteni megértéssel rendelkezzünk. És miért van ez így? Mert Isten arra rendelt el minket, hogy ezeket a dolgokat lássuk, halljuk, higgyük, és aztán részesüljünk is belőlük. Ez engem és mindannyiunkat meghat. Szeretnénk már tovább lenni, többet tapasztalni Istennel, de hisszük, hogy ő nem fog késni. Van egy csodálatos ének, az én Jézusom soha nem késik. Az emberek késhetnek, de ő nem késik. Azokat az ígehelyeket is elolvastuk, hogy ő nem késik, és amennyiben mégis, akkor csak egy keveset, amíg az utolsók is külön nem lettek választva, és hívővé nem lettek, és a szám teljes nem lett, hogy visszajöhessen. Úgy szintén a testvérünk gondolata is, hogy a mi Urunk eljött, és a küzdelemben nem emberek adták, vagy hagyták az életüket. A mi Urunk maga volt az, aki szembeszállt a sátánnal és a sötétség hatalmaival, legyőzte őket, és diadalmaskodott felettük. Azért, hogy, amint mondva is lett, milliók örök életet nyerjenek. Micsoda kegyelem és micsoda kiváltság, hogy ezt elhihetjük. A testvérünk beszélt az oltárról is, amely fel lett állítva, és hogy Isten tüzet bocsájtott rá. Hányszor elmondtam már, akkor a 12 kő volt Izrael népének, 12 törzsének számának megfelelően. Ma ez a 12 apostol tanítása, ez az Isten oltára, amely fel lett állítva, fel van állítva a gyülekezetben. És ahogy már elégszer elmondtuk, a végnek újra azonosnak kell lennie a kezdettel. És ahhoz minden hozzá tartozik, ahhoz hozzá tartozik a megtérés, a megújulás, az újjászületés, a szellemkeresztség, a felvértezés, a magasságból jövő erővel. Ahhoz hozzá tartoznak a Szent Szellem minden ajándéka és gyümölcse is. Ahhoz minden hozzá tartozik. A teljes visszaszolgáltatásban semmi sem hiányozhat. Tudom, hogy vannak testvérek, akik beépítettek egy félreértést. Mert a Branham testvér kijelentéseiben nincsenek ilyen félreértések. De ő például egyszer azt mondja, most már túlléptünk a pünkösdi korszakon. És aztán a testvérek ebből azt a következtetést vonták le, hogy figyelmen kívül hagytuk azt. Soha, de soha. Ugyanazokon a tapasztalatokon megyünk át azzal a különbséggel, hogy nem csak a szellemkeresztség, hanem visszatérünk az ígéhez. A vőlegény az íge vőlegénye, és a mennyasszony az íge mennyasszonya. És ahogy a tegnap este már elmondtuk, sokan vannak, akik szellemkeresztséget kaptak a mi nemzedékünkben is. Egy ember, aki Krisztushoz jön, aki megtér hozzá, szellemkeresztséget élhet át, ha csak hinni tud. Ezt már évekkel ezelőtt is elmondtam itt. Az énekes könyvünkben, amelynek címe a Pünkösdi Öröm, nagyon sok ének található Jonathan Paultól. Megnézhetitek. És ez a Jonathan Paul egy egészen régi evangélikus lelkész volt, aki itt Mülheim an der Ruhrban, nem messze Krefeldtől, egy pünkösdi vasárnap reggel több száz közönség előtt átélte a szellemkeresztséget. De nem csak ő, hanem több százan lettek megkeresztelve az evangélikus egyházban akkor 1906-7, azokban az években több száz evangélikus keresztény lett megkeresztelve egyszerre itt Mülheim an der Ruhrban. Viszont ugyanez a Jonathan Paul az utolsó napjáig elutasított mindenféle bibliai keresztséget. Csak a halálos ágyán tért észhez, és azt mondta, bánom, hogy nem keresztelkedtem meg. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy a szellemkeresztség a megtéréshez tartozik, hogy az emberek aztán szellemileg előre haladnak-e vagy sem, mi lesz velük, vagy mi nem lesz velük, engedelmesek lesznek-e, vagy engedetlenek, Isten szolgálják, vagy nem szolgálják, az egy teljesen más kérdés. Éppen ezért mondja a Szentírás, hogy Isten engedelmes gyermekeiként kell alakítanunk az életünket, most is. Jelenleg nagyon sokan vannak, akik valóban részesültek a Szent Szellem keresztségében. És miért ne lehetnénk mi is azok, amikor mások, akik tévesek a tanításban és az ismeretben, régóta nem voltak olyan messzire, mint például mi, és egyszerűen imádkoztak Istenhez, hogy teljesítse nekik az adott ígéretét, és ő meg is tette. Mi lenne velünk ma? Mi kellene velünk legyen ma, akik közelebb kerültünk Istenhez? Értitek-e, miről van szó? Az Úr azt szeretné, hogy a végén minden pontosan összhangban legyen. A szellemkeresztség, a vízkeresztség, az ajándékok, a gyümölcsök, az élet, az Istennel való járás, az egymással való bánásmód, hogy mi, ami még nagyon jó volt, ne csak a szellemkeresztséget kérjük, hanem azt is, hogy az isteni tűz érintse meg a nyelvünket, és hogy megtisztuljon, hogy Isten szelleme felhasználhassa azt, hogy tanúskodjon, hogy Isten igéjét szólja, adja tovább. Mert az elején mindkettő volt, a szellem és a tűz is. A 120 közül mindegyikük kapott egy láng nyelvet, tüzes nyelvet, és mindannyian beteljesedtek Szent Szellemmel, és elkezdtek beszélni, kimondani, ahogy a Szellem sugallta nekik a szavakat. Ma reggel felolvasott Rusz testvér az Apostolok Cselekedetei második fejezetéből, hogy mi történt akkor. A tanítványok a Szent Szellem által beszéltek, és a többiek mindent megértettek a saját nyelvükön. Médek, perzsák, elámiták, bárkik voltak, körülbelül 16-17 különböző nemzethez tartozók. És ők mindannyian a saját nyelvükön hallották azt, amit az egy a Szellem által kimondott. Így hát pünkös napján egy kettős csoda történt. A Szent Szellem által szól lett szólva, és a Szent Szellem által fordítva is lett. Halleluja! Később azután imádkozniuk kellett az értelmezés ajándékáért, és itt van a Szentírásban az intés is, hogyha valaki nyelveken akar beszélni, akkor legyenek ketten, legfeljebb hárman, és egyik adja meg az értelmezést. Ez valójában a legbibliaiabb. Ha valaki csak maga beszél, és utána meg is adja a magyarázatot, előfordulhat, hogy a saját gondolatai mégis kissé szerepet játszanak. És ezt bizonyosan nem szeretnénk. Szeretnénk, ahogy már elégszer elmondtuk, a tiszta ígehíret, és utána a Szent Szellem tiszta, keveretlen működése jönne létre. És ehhez Isten félelemre van szükségünk. Igen, egy szent tiszteletnek kell elhatalmasodni a felettünk, hogy ne akarjunk és ne legyünk többé semmi, hanem az Úr rendelkezésére álljunk, hogy ő munkálkodhasson bennünk mindent mindenekben. A János evangéliumában 7. fejezetből szeretnék felolvasni a 37. verstől. János evangélium a 7. fejezet a 37. verstől. Az ünnep utolsó nagy napján Jézus ott állt, és nagy hangon felkiáltott. Mindaz, aki szomjazik, az jön hozzám, és igyon. Mindaz, aki hisz én bennem, ahogy az írás mondja, annak a testéből élő víznek folyamai fognak ömletezni. Ezzel azonban a Szellemet értette, amelyet azok kapnak, akik hitre jutnak ő benne, vagy jutottak ő benne. Mert a Szent Szellem még nem volt jelen, mert Jézus még nem volt felemeltetve a dicsőségbe. Egy csodálatos felszólalás a mi Urunk nap az ünnep utolsó napján. Hiszen mindannyian ismeritek a történetet, amikor megkérdezik tőle, fel fogsz-e menni a zsidó sátoros ünnepre, vagy nem. A 6. versben az Úr így szólt, az én időm még nem jött el, nektek természetesen mindig alkalmas az idő. Abban a pillanatban még nem érkezett volt el az idő, de egy kicsit később elérkezett volt, és felment az ünnepre. Az ünnep utolsó napján, nem a másodikon, nem a harmadikon, nem a negyediken, hanem az ünnep utolsó napján lépett fel Jézus. Szeretteim, ne legyen ez egy különleges tanítás, de ha elolvassuk a jelenéseket, és különösen a 7 írott leveleket, aztán az utolsó levélben valóban megtaláljuk ezt a kijelentést. Ime meglást, az ajtó előtt állok, és zörgetek. Az Úr személyesen szeretne bejönni. Nem elég neki, hogy énekelve van róla, prédikálva van róla, ő személyesen be akarna jönni. A Szent Szellem által szeretne lakozást venni a szívünkben, és ha megkapja a szívünkben a helyet, aztán teljesen a miénk. Ő azt mondja, aki szomjazik, az jön hozzám, és igyon. Mi mindannyian szomjazunk, szellemi szomjaságunk van, és már is elénekeltük, hogy az áldás esője hulljon. És a szellemi szikla, amely Krisztus, meg lett ütve, és a víz folyik, áramlik. Aki szomjas, az itt felfrissülhet, itt csillapíthatja a szomjúságát. A kútnál lévő asszonynak Jézus a földi forrásra utalva ezt mondta: aki ebből a vízből iszik, az újra megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, az soha többé meg nem szomjazik. Itt vagyunk Istenünk asztalánál ülünk, amely bőségesen meg van terítve, ehetünk és ihatunk, és örülhetünk a mi Istenünkben, mert semmi sem hiányzik Isten asztaláról. Amennyiben más időkre gondolunk, azok rossz és drága idők voltak, milyen kevés jutott akkor még az Isten asztalára. Ma Dáviddal együtt kijelenthetjük, hogy te asztalt terítesz előttem az ellenségeim szeme láttára. Ő egy bőségesen megterített asztalt kínál fel nekünk, és mi ehetünk és ihatunk, ahogy a 70 vénről van mondva, akik Mózessel együtt felmentek a hegyre, és ez olyan csodálatosan le van írva: szeretteim, ők ettek és ittak, és látták Istent. Szeretteim, már itt is hadd együnk, és hadd igyunk ő vele, aztán hadd tartsuk meg vele a vacsorát, majd oda át, és ő velünk. Ki ismeri azt a helyet, hogy felmentek és ettek és ittak az Úrral? Nem tudom pontosan, de létezik egy hely a 2. Mózes 24. fejezetében. Nos, éppen itt áll a 2. Mózes 24. fejezet 9. versében. Amikor erre fel Mózes és Áron, Nádáb és Abihu, valamint 70 izraelita vének felmentek, látták Izrael Istenét. A lába alatt olyan volt, mintha zafír lapokból készült alkotmány lenne, és mintha maga a menny ragyogna fényesen. És ő nem emelt kezet az izraeliták kiválasztottjaira. Nem, ők látták Istent, ők ettek és ittak. Magasztalva legyen az Úr, aki mindent előkészít az ő kiválasztottjai számára, és mi elhihetjük, ahogy ma reggel láttuk is, hogy vannak, léteznek kiválasztottak. Léteznek hivatottak, és léteznek a kiválasztottak is. Sokan vannak a hivatottak, és ők elhiszik azt, ami a hivatottakra vonatkozik. Kevesen vannak a kiválasztottak azonban, és ők hisznek abban, ami a kiválasztottakra vonatkozik. Mindenki csak azon a szinten tud hinni, amelyet Isten előtt találtatik. Az egyik nem veheti át a másik helyét, és fordítva is érvényes. Mindazonáltal, ha valóban Isten kiválasztottjai közzé tartozunk ebben az időben, akkor szívből hiszünk minden egyes íge szavát, és befogadjuk azt. Isten jelenlétében leszünk, vele fogunk enni és inni, és látni fogjuk az ő dicsőségét. Akár elhiszitek, akár nem, Isten jelen van. És ha megnyílnának a szellemi szemeink, látnánk az ő dicsőségét közöttünk. Ő nem csak azt mondta, hanem be is tartja, amit megígért. És ha másokon hivatkoznak arra, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, akkor mit mondjunk mi? Hiszen mi tudatosan és méltán gyűltünk össze az ő nevében. Felismertük az ő nevét, azonosultunk vele, Jézus halálába megkeresztelkedtünk, hogy vele élhessünk azért, hogy beteljesedjen, most már élek többé, de nem én, hanem Krisztus él én bennem. Az én szó már önmagában is egy olyan dolog, a saját én. Ha ez a halálba lehetne adva, akkor kezeinkkel, lábainkkal ellenállunk. De a halál nélkül, anélkül, hogy Krisztussal együtt keresztre lettünk volna feszítve, vele együtt meghaltunk volna, és vele együtt eltemettettünk volna, anélkül nincs feltámadás vele, és nincs új élet sem vele. Csak akkor, ha Krisztussal együtt keresztre lettünk feszítve, ahogy Pál apostol mondja is, és meg is tapasztalta, és aztán a Rómaiakhoz írt levél 6. fejezetében meg is van írva, hogy Krisztussal együtt eltemettettünk a keresztség által, Krisztus halálához hasonlóvá lettünk téve, hogy közös részesedésünk legyen az ő életében. És akkor beteljesedik, most már élek többé, de nem én, már nem a saját énünk, a saját akaratunk, a saját létünk, a saját képességeink, amelyek körül gyakran az egész életünk forog, hanem Krisztussal együtt meghaltunk, vele együtt ellettünk temetve, és vele együtt a 3. napon feltámadtunk a halálból. És az írás azt mondja, hogy már vele együtt a mennyei világba lettünk áthelyezve. És ebben a prédikációban, amelyet Branham testvér kifejezetten erről az ige szakaszról tartott, hangsúlyozta, hogy ez nem csak meg fog történni, hanem már is megtörtént. Isten szempontjából az egész megváltás egy befejezett mű. Már csak egy nagyon rövid idő kérdése, és aztán el fog jönni az, akinek el kell jönnie, és nem fog magára váratni, ahogy a zsidókhoz írt levélben írva is áll. És ezzel kapcsolatban a menny és a föld ismét meg fog rendülni, és minden, ami megrendülhet, az megrendül. És mi, akik hitre jutottunk, rendíthetetlenül ragaszkodunk ahhoz, amivel Isten kegyelemből megajándékozott minket. Hadd rendüljön meg minden körülöttünk minket, semmi sem rendíthet meg, és miért nem? Mert az isteni alapon állunk, a megrendíthetetlen üdvösség szikláján megalapozva. Jöhetnek a legrosszabb felhők, tombolhatnak a szelek körülöttünk, és mégis én felfele tekintek, énekeljük egy énekben. Hányszor néztünk már a viharra és a hullámokra, ahelyett, hogy arra néztünk volna, akinek hatalma van a viharon és a hullámoknak parancsolni, hallgassatok! Ó, ahogy testvérünk mondta, legyen mindannyiunkkal úgy, hogy ezek az órák megerősítsenek, megszilárdítsanak minket Istenben, hogy szellemi fejlődést érjünk el, hogy jobban megértsük és be tudjunk sorolni azt, ami most történik és zajlik legkörülöttünk. Nézzétek, ezen a helyen nem mindig és nem folyton hordozzuk a szánkban, a mi korszakunkban az Isten által küldött prófétájának a nevét. De hadd mondjam el nektek, hogy teljes szívből magunkévá tettük az egész isteni ígeüzenetet, befogadtuk és beillesztettük az írásba, ahonnan származik is. És végül azt mondjuk, hogy így van megírva, így szólt az Úr az ő igéjében, így van. Nemrég elolvastuk azokat az igehelyeket, ahol Jézus Krisztus evangéliumáról, Isten evangéliumáról van írva, Aztán Pál apostol így írja, ahogy mindenütt tanítom is az én evangéliumom szerint. De hiszen az ő evangéliuma Jézus Krisztus evangéliuma volt, és Jézus Krisztus evangéliuma Isten ígéje. Az ő szava Krisztus szava volt, és azt mondta, hadd lakozzon a Krisztus szava bőségesen közöttetek, és Krisztus szava Isten ígéje. Ó, hála legyen az Úrnak, hogy nem két dolgot csinálunk egy dologból, hanem egyszerűen felismertük, hogy minden próféta és apostol nem a saját dolgát tette, hanem Isten beillesztette őket az üdvösséggel kapcsolatos tervébe, hogy aztán szolgálatuk révén mindazokat, akik Istenből születtek, szintén be tudják illeszteni az Isten üdvösséggel kapcsolatos tervbe. Elég világos volt? Az amen nagyon gyenge volt. Afrikában aztán leomlott volna a mennyezet. Kérdezzétek meg testvéreinket, hogy ott hogyan hangzik az amen, hogyan visszhangzik. Amikor ők kimondják az amment, olyan sokáig tart, hogy nyugodtan letörölhetem a verejtéket homlokomról, mielőtt folytatnám a prédikációt. Mégis, hadd tartsunk belsőleg lépést mindennel, és ma együtt hálát adunk Istennek, és együtt átéljük Istent. Én nem tehetek mást, mint hogy egyszerűen azt mondjam, amennyiben akkor elegendő volt egy olyan rövid prédikáció ahhoz, hogy Isten kinyilatkoztassa magát, és a szellemeivel leszállhasson, akkor mi legyen ma ezen az ígehirdetés után? Mennyire meg kellene itt nyíljon az ég felettünk, és mi mindannyian, ahogy Pál apostol írja is, átletünk változtatva arcunkba tükrözne vissza Isten dicsőségét. Ő azt írja a korintusiaknak, hogy mi nem teszünk takarót, ahogy Mózes tette, hanem fedetlen arccal visszatükrözzük Isten dicsőségét. Tehát nem teszünk takarót az arcunkra. Mit tegyen még Isten, mielőtt a tűz meggyújtana minket? Mit kellene még Istennek mondania vagy tennie, mielőtt annyira ellennénk ragadtatva, hogy szívünkkel, szánkkal és kezeinkkel mindennel tiszteletet adunk neki, ahogy egy énekíró énekli. Semmi sem rosszabb, mint a háládatot, hálátlanság. És azt gondolom, hogyha Isten ilyen gazdagon megajándékozott bennünket, és olyan kegyelmesen meglátogatott, olyan csodálatos úton vezetett bennünket, akkor gondoljunk csak bele, hogy honnan is jövünk mindannyian. Az egyik innen, a másik onnan. És az Úr a békesség útjára állította a lábainkat, és tanúsíthatjuk, hogy most békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztusunk által. Elolvastunk a János evangéliumának 7. fejezetéből egy részletet. Valami nyugtalanít engem, foglalkoztat, nem találok békét magamban, és szeretném tudni, hogy mi az. Újra el kell olvasnom az ige szakaszt. Arra gondolok, ahol az Úr azt mondta, hogy a víz fel fog törni bennünk, kifakad belőlünk, és egy forrás lesz belőle. Ez az a rész, amit keresek. Ki tudja, hogy hol van. Talán a Jákob kútjánál a nővel folytatott beszélgetésben. Kérem, megtaláltátok. Van egy rész, a János 7.37. Igen, nem, ez még nem az a rész. Kérem. Igen, úgy értem, melyik vers? A 14. vers. János 4, a 14. vers. János 4, a 14. vers. aki pedig abból a vízből iszik, amelyet én fogok adni neki, az soha többé nem fog szomjazni, hanem az a víz, amelyet én fogok adni neki, egy forrássá lesz ő benne, amely az örök életre szökkel. Hála legyen Istennek, hogy elhiszitek vagy sem. Isten szelleme olyan erősen buzdított arra, hogy ezt kiemeljem, és nem tudtam pillanatnyilag, hol van megírva. Itt van a lényeg, és ezek a mi Urunk szavai. A víz, amelyet én adok neki, egy vízforrássá lesz benne. Nem csak, hogy most egy kicsit iszunk, hanem egy forrás fog kitörni bennünk. Az örök élet felé ömledezni fog, elő fog törni. De mikor? Amikor iszunk abból a vízból, amelyet ő már most ad nekünk. Megkaptátok ennyi a nyitját? Ivás nélkül nem jön a forrás, csak azután tör fel a forrás. Elolvasom nektek még egyszer. A János 4. fejezetének 12. verse, majd a 14. versig, ha úgy tetszik. De hiszen te sem vagy több, mint atyánk Jákób, aki megadta nekünk ezt a kútat, és ő maga is ivott belőle fiaival és nyájával együtt. Jézus így válaszolt neki. Bárki iszik ebből a vízből, újra szomjazni fog. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, én fogok adni neki, az soha többé nem szomjazik meg. Megfigyeltétek, aki pedig abból a vízből iszik, amelyet én fogok adni neki, az soha többé nem szomjazik meg, hanem az a víz, amelyet én fogok adni neki, örök életre bugyogó vízforrássá válik benne. Egyszerűen úgy van, hogy sokan még nem értették meg a szellemkeresztség folyamatát. Isten már is megadja nekünk az ő szellemét. Ő felfrissít, itat bennünket, és amikor ez az ivás belénk hatol, akkor fel fog törni belőlünk, akkor kifakad belőlünk egy forrás, amely örök életre fog bugyogni, mert olyan emberek vagyunk, akik a Jézus Krisztusba vetett hitünk által örök életet kaptunk a Szentírás szava szerint, hogy akinek megvan az Isten fia, annak megvan az örök élete is. És a Szentírás szava szerint ő az igaz, a szava hihető Isten és az örök élet. Sokan szeretnék, hogy a forrás feltörjön bennük, de még nem isznak abból a vízből, amelyet az Úr már is felkínál. Nem nyitják ki a szájukat azért, hogy az Úr megtöltse azt. Nyisd ki a szádat, mondja az Úr, és én megtöltöm azt. És aztán a víz lefolyik, majd felbugyog. Aztán megnyílik bennünk a forrás, feltör belőlünk a forrás az örök életre. És amikor az Úr az utolsó napon ott így szólt, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik szomjaztok. Igen, akkor hadd jöjjünk csak most, ezen az utolsó napon, az utolsó összejövetelen hozzá, hogy már is ihassunk. Ne aggódjatok, ha a forrás még nem tört fel. Majd ott lesz, de nektek el kell kezdenetek inni, és aztán Isten is elkezd cselekedni, aztán elkezd megnyitni a forrást, és aztán bugyogni kezd, és aztán minden előtör. Akinek a szíve aztán telve van, amivel tele van, azzal a szája túl fog csurdolni. Hadd legyenek ezek ne csak szavak, amelyek a Bibliában állnak írva, hadd legyenek ezek az így az Isten élményünk. Hadd mondjuk azt, amit az asszony mondott akkor. A 15. versben az asszony így válaszolt neki. Uram, add meg nekem ezt a vizet. Amen. Uram, add meg nekem ezt a vizet. Inni akarok, hogy ez bennem forrássá lehessen, amely az örök életre bugyog. Uram, add meg nekem ezt a vizet. Halleluja. Add meg nekem ezt a vizet, Uram. Add meg nekem ezt a vizet. Amen. Mindannyian készek vagyunk-e így bibliai módon imádkozni, hinni, és Istent a szaván venni? Mert ez a sorrend. Hozzáfordulni, figyelmesen odahallgatni, ahogyan ő adja az utasításokat, először elkezdeni inni, amikor fel van kínálva, és akkor egy forrás lesz belőle, és aztán kitör, előtör egészen az örök életig. Akkor megkapta az ember Istentől a bizonyosságot, hogy örök életet kapott, mert ez a forrás egy örök és örök kévaló lesz, és az örök életbe szökkel. A mi Istenünk egy örök Isten, és éppen ezért ajándékozott meg kegyelemből örök élettel. Az Úr ki akarja nyilatkoztatni magát, ma meg akar áldani, ma azt akarja, hogy jöjjünk ő hozzá, és hogy igyunk. Ma azt akarja, hogy a forrás te benned és én bennem előtörjön, és az örök életre bugyogjon. Mi azt mondjuk, mint a kútnál álló asszony, Uram, add meg nekem ezt a vizet mindig. Add meg nekem ezt a vizet mindig. Hadd öntözzön ő meg minket élvezettel, mint egy patakot. Olyan szeretetteljesen, ahogyan a tanítás ránk áradt. Hadd hajoljon le ránk a szellem, olyan szeretetteljesen, hadd jön el mindannyiunkra, és hadd teremtsen Isten egy igazán szeretetteljes légkört, amelyben szabadon és jól érezzük magunkat, amelyben isszunk és iszunk, aztán tanúi lehetünk annak, ahogyan feltör a forrás, amely az örök életre pugyog. A János 7-ben ezt olvastuk, ezzel pedig a szellemre volt utalása, amely azok kaptak, akik hitre jutottak ő benne. Mi hívővé lettünk ő benne, a testünkből hadd áradjanak elő élő víznek folyamai, hadd törjön fel bennünk ez a forrás az örök életre, hadd áradjon ki a gyülekezetből egy folyó. Az Ótestamentumban Ezékiel prófétánál azt olvassuk, hogy a templom küszöbe alól fakadt egy áramlat. Nos, a templomból fakadt, a templom a gyülekezet. Isten áramlatának a gyülekezetben kell feltörnie. A te és az én szívemben kell feltörnie. Ahhoz, hogy egy áramlat feltörhessen, kell lennie egy forrásnak. Ma nem csak pünkösdöt ünnepeljük és emlékezünk rá, ma hálát akarunk adni Istennek, az Úrnak, hogy ez a pünkösdi élmény számunkra is megvan, rendelkezésünkre áll. Megigazulás, megszentelődés, keresztség a Szent Szellemmel, majd előrehaladás a mai idők isteni, a mai idők isteni ígeüzenete szerint. Akkor mi is összhangban vagyunk, és összhangban vagyunk Istennel is. Ő a mindenható, aki összegyűjtötte az ő népét, és még egyszer megkérdezem magamtól, miért jövünk délről és északról, keletről és nyugatról. Több mint 1000 kilométert teszünk meg, hogy itt lehessünk Pozsonyból, Kicéből, Niccából, kontinensünk legtávolabbi pontjairól. Vajon csak azért jönnek az emberek, hogy meghallgassanak valamilyen prédikációt, valamilyen prédikátortól? Nem, hanem azért jövünk, hogy Isten színe előtt összegyűljünk, és meghallgassuk, amit az Úr mond ebben az időben. És az Isten szava hihető szava, az így szól az Úr. Magasztalva legyen az Úr neve. Hiszen nem okosan kitalált mesék után rohangáltunk, amikor hirdettük nektek, ami Úrunk hatalmát és visszajövetelét írja Péter, hanem annál szilárdabban tartjuk most a prófétai ígét, amely egy sötét helyen ragyog, mint egy fényes világosság. Hála Istennek a világosságért, a tanításért, az ő akaratának és szavának összes kinyilatkoztatásáért, az ő nevének kinyilatkoztatásáért. Hála legyen neki mindenért, hála neked Istennek. Őt illeti a tisztelet ezen a helyen ma is. És ha lehetséges, hadd kerülnénk abba a helyzetbe, mint a Sába királynője, hogy aztán így mondhatta a hazafele vezető útján, hogy még a fele se lett elmondva nekem, még a felét sem hallottam meg. Istennek megvan a teljesség, és abból a teljességből meríthetünk kegyelmet kegyelemre. Ma is, ebben az órában, Isten meg akarja erősíteni nekünk az ő szavát, és meg akar áldani minket egy maradandó áldással az ő szavának megfelelően. Őt a mindenható Istent illeti a felmagasztalás és a hála, a dicsőítés és az imádat, most és mindörökké. Amen.